Tehát a sémákról beszélünk. Mi az, hogy séma? Gyerekkorban átélt tapasztalatok lenyomatot hagynak bennünk. Ezért a gyerekkorban átélt tapasztalati lenyomatok hatására hiába vagyunk itt és most, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 plusz évesek, néha egészen kis dolog is elég ahhoz, hogy megint a gyermekkori tapasztalati világ elevenné váljék bennünk, attól függetlenül, hogy itt és most mi van, az nem számít, és megint csak, ahogyan érzéseink és gondolataink és emlékeink és a hozzájuk fűződő testi állapotaink megjelennek és ezeket tapasztaljuk, ezek nem az itt és mostról, nem én rólam szólnak, nem a helyzetről, nem a másikról, nem a kapcsolatról, nem az életről és nem a világról, hanem a sérültségemről. Vagyis arról a sémáról és annak a világáról, amit hordozhatok nagyon-nagyon-nagyon régóta. De hogyha én egy sérültséget azóta hordozok, amióta az eszemet tudom, könnyen gondolhatom azt, hogy az én vagyok. Vagy hogy a világ olyan, vagy hogy te ilyen vagy, és Isten ilyen, és a kapcsolat ilyen, és az összes többi. De nagy dolog, amikor valaki rálát a saját sémájára, és azt mondja, hogy na, ez itt egy séma. A negativizmus, pesszimizmus sémának a lényege pedig az, hogy egy átható, tartós figyelemmel fixírozom a rosszat. A jó dolgokat pedig, a szép élményeket, mindent kizárok. Nem figyelek rá, vagy pedig, hogyha történik, akkor azt mondom, ó, csepp a tengerbe. Esetleg, ha már mondjuk 10 perce jól vagyok, a következő gondolat kezd el bennem keringeni. Na, mikor lesz meg ennek a böjtje? Ismerem én az életet, jóra rossz jön. És akkor kialakul egy másodlagos érzés, tulajdonképpen itt és most jól vagyok, ezt meg is állapítom, hogy meglepő módon jól vagyok. Utoljára talán a 90-es évek elején voltam még ilyen jól, de arra már nem nagyon emlékszem, hiszen hát ki emlékszik arra a csip-csup valamire. És most tulajdonképpen kezdek jól lenni, de ahogyan ezt kezdem átélni, jön, emlékeztek, a másodlagos érzelemvilág. Mert hiába vagyok jól, egyszer csak megjelenik egy gondolat, meddig lesz ez így? A jóra rossz jön. Mikor valaki már fél órája jól van, és valószínűleg minél nagyobb ez a jó, ez az, annál szörnyűbb dolgok várnak rám. Hát tulajdonképpen egy pont után nem is akarom, hogy még most jó legyen. Mert az élet, hát az élet rossz. Tehát ha most valami hirtelen, valami egészen jót ad, akkor sajnos nem fogom kis rosszal megúszni. Ó, tehát látjuk, aki ezzel a sémával él, nem könnyű neki az élet. Mit élet? Hát ez nem is élet. Így jutottunk el oda, hogy természetesen érnek bennünket rossz dolgok, ez realitás, nem tagadjuk őket. Egy csomó rossz dolog, amikor ér bennünket igazságtalanság, fájdalom, és, akkor két lehetőségünk van. Vagy elégtétre teszünk, bosszút állunk, önmagunkat tönkretesszük, önsorsontó magatartás, vagy örök lázadók leszünk, örök szenvedők leszünk, vagy valami ilyesmi. Vagy pozitív jogosultságokat szerzünk az életre. Erről voltunk vagy 30 pontot. Nagyon izgalmas, de ennek a lényege, hogy nem annak a logikáját követni emlékeztek, hogy én is kaptam, én is adtam. Na ennyi az élet. Ezt fölülmúljuk, és akkor az történik, hogy azt mondjuk, pozitív jogosultságokat akarok szerezni. És ezáltal erősítem meg magamat a létezésben. Mert ha valaki rosszat kap, és ebből kiindulva romboló, tomboló módon a jogosultságait beváltja, annak mindig van egy igazságos, meg egy igazságtalan része. És lehet, hogy én azt mondom, adtam, kaptam, de valaki azt mondja, én meg most kaptam. Ezért itt mindig történik valami fordulat. És akkor így kezdtünk el beszélni arról, hogy ezt a fordulatot olyan sokan, olyan zseniálisan írták le. És emlékeztek erre a képre, valahogy azóta is úgy forog ez bennem, hogy pesszimizmus, negativizmus séma, de mi most nem az optimizmusról, meg a mondjuk így a reménykedésről beszélünk, mert ez lenne ugyanabban a világban. Nem erről beszélünk, hanem ennek a világnak a fölülmúlásáról. Tehát nem arról, hogy félig üres a pohár, meg félig tele van. Nem erről beszélünk. Nem az történik, hogy máshonnan nézem, vagy máshogyan nézem, vagy mást nézek, mert amikor félig tele, félig üres, akkor ezt csinálom. Máshonnan nézem, mást nézek. Máshogyan nézem, másképpen nézem. Nem ez történik, hanem más szemmel látok. Tehát nem máshogyan nézem, más szemmel látok. Vagyis egy alapvető fordulat történik én bennem. És hogy ez a fordulat megtörténik, más lesz a szemem, és másképpen látok. Nem máshonnan nézek, másképpen látok. De ez persze játék a szavakkal, csak érezzük, hogy van itt valami. Arra gondoltam, hogy bár sok mindent említettem még, de összefoglalva azoknak a vallomását, akik megpróbálták megragadni, megfogalmazni ezt a fordulatot. Nem egyszerűen csak pesszimizmus helyett optimizmussal nézni, hanem fölülmúlni az optimista-pesszimista nézőpontot, és más szemmel látni. Most erről beszélünk. Gyors ismétlés. Ahol emlékszem, hogy kitől van, ott mondom is a neveket. Hanvas Béla. Ha az igazság elhagy is az ő dolga, én el nem hagyom az igazságot, mert az meg az én dolgom. Következő. Ezt valaki terapeuta, úgy emlékszem. Nem az a fontosabb, hogy... Nem, ez Frankl. Nem az a fontos, hogy mit várok én az élettől, annál sokkal fontosabb, hogy az élet mit vár tőlem. És főleg az élet közepén ez a fordulat nagyon-nagyon jó, ha megtörténik velünk, és megfordul az ökör. Következő. Nem az a lényeges, hogy mit tettek velem, hanem hogy én mit teszek másokkal. Ez egy terapeuta, jól emlékszem. Negyedik. Olofsson Placid. Kicsiként mutassuk meg a nagyoknak, hogy nagyobb dolgokat tudunk tenni, mint ők. És ebben a zseniális fordulat, ahogy ezt próbáltuk látni, hogy nem kell naggyá válni. A 94%-a a fiataloknak 2006-ban az USA-ban azt mondja, hogy sikeres akarok lenni, akkor ők ott tartanak, hogy ők nagyok akarnak lenni. És ráadásul benne lehet az a gondolat, az a jövőre vonatkozó gondolat, mert ha nagy leszek, akkor leszek majd jól. És a fordulat úgy szól, amikor bármelyikünk megsejti azt, hogy egyáltalán nem kell nagynak lenni. Nem szükséges. És ebben az a gyönyörű, hogy azért, mert nem mindenki lesz nagy. Hát sem a siker, sem az, hogy valaki nagy lesz valahogy, vagy valamitől, vagy valamiért, az nincs a kezünkben. Ezért egy olyan életcélt kitűzni, hogy sikeresnek lenni, meg nagynak, hát a nagyobb része nincs a kezemben. Nem egy túl jó életcél olyasmire törekedni, amit én a magam erejéből még Istennel se tudok megcsinálni. Mert vagy így lesz, vagy nem. Na de, kicsiként nagy dolgokat tenni, hát arra mindenki képes. Kicsiként nagy dolgot. Tudjátok, a hős leírása. Ugye a közkeletű téveszme, a hős az a nagy ember, aki nagy dolgot tesz, és közben nem. A hős nem egy rendkívüli ember, aki nagy dolgot tesz, hanem egy átlag ember, aki rendkívüli dolgot tesz. Ugye ez a következő gondolat. Szociálpszichológia. Philip Zimbardo. Nem a rendkívüli emberek tesznek rendkívüli dolgokat. Az átlag emberek rendkívüli dolgokat tesznek. Következő. 5. pont. Nem az az érdekes, hogy jó emberekkel miért történnek rossz dolgok, hanem hogy amikor jó emberekkel rossz dolgok történnek, miért maradnak jók. Nem az az érdekes, hogy igaz emberekkel miért történhetnek meg embertelenségek és gazemberségek, hanem amikor egy igaz emberrel embertelenség és gazemberség történik, miért marad meg igaznak. Ez az igazán izgalmas kérdés. Na akkor idehozok valamit, ami talán most ide jön, hogy az igazi nagy létkérdésekre nincsen válasz. Ha ezt folytatom, az igazi létkérdésekre van válasz, csak nem szavakban. Az igazi nagy létkérdésekre tettekben és személyek által van válasz, sohasem szavakban. A szavak legfőjebb azt teszik, hogy valamit, ahogyan válasz volt nekem egy kérdésre az, ahogy valaki mellém állt, vagy a kórházban meglátogatott, vagy a bajban fölhívhattam, vagy a rettenetben megfogta a kezem, hogy ezt aztán később valahogyan szavakba öntöm. De nem a szó a válasz, hanem ahogyan tettél és cselekedtél értem, az a válasz. Tehát az élet igazi mély kérdéseire van válasz, de sosem szavakban. Ezért amikor valaki a nagy létkérdésekre választ akar adni szavakban, ez nekem mindig, de mindig ijesztő. Főleg akkor, hogyha az a valaki, aki a kérdést fölteszi, bajban van. Akkor még ijesztőbb. Egy bajban lévő embernek szavakat mondani, cselekvés vagy a személyem átadása vagy a jelenlét helyett számomra nagyon-nagyon ijesztő. Ez nem jelenti azt, hogy ne próbálhatnánk esetleg szavakkal valamit megfogni abból, ami nem szó. De azt magyarázni, meg értelmezni, hogy nem tudom ti, hogy vagytok azzal, valaki megkérdezné tőletek, hogy a papként ezt nem tudom megúszni, hogy valaki ne jöjjön oda, és nem mondja meg, hogy atya, miért halnak meg kicsi gyerekek? Miért hal meg valaki a születés után két nappal, nincs semmi, ami miatt? Hát ha én erre elkezdenék válaszolni, minél többet beszélnék, annál rosszabbul lennék. Hanem az a gyönyörűség történik, hogy ha egymás mellé állunk, na abból egyszer csak megszülethet valami. Tehát az igazi nagy létkérdésekre én szerintem nincs szavakban válasz. Legfőjebb olyan lehet, hogy valamit megértem már az életemben, és olvasok valamit, és egy gondolat valahogyan kifejezi ezt az élményemet, amit átéltem, amikor te segítettél nekem. Vagy ahogyan nem hagytál magamra, vagy elérhető voltál, vagy rám néztél. És ez valahogy azt kifejezi. Ezt én gyönyörűnek tartom, mert valahogy az is benne van, hogy ezért nem is adható szavakban. Tehát muszáj csinálni valamit. Ezt gyönyörű szépnek tartom. Ugye? Na. Carl Gustav Jungnak a válasza ugyanerre a fordulatra, hogy nem optimistának lenni, hanem valahogy felülmúlni mindezt, pessimizmus, optimizmus, ő pedig azt mondja, a kínzó kérdéseinket, amik igazán kínzó kérdések, az életünkbe belemarkoló kínzó kérdések, azokat nem megválaszoljuk, hanem kinőjük. Hogy létezik fejlődés, de nem úgy, ahogy a naívan gondolt, van egy nehézség, és akkor megküzdök vele. Nem így. Hanem fölülmúlom a saját kérdésem, túlhaladom és kinövöm a saját kérdésem. Már nem lesz érdekes nekem a kérdés. Ezt is fölemelőnek tartom, hogy már nem érdekes ez a kérdés. Mondok egy kínzó állapotot, ez fönt van a listán, amit én tőletek tanultam. Egy nő köztetek, akiben megtörtént egy fordulat, nem az, hogy máshonnan nézett, hanem más szemmel látott, és ő azt mondta, 30 évet éltem úgy abban a félelemben, hogy a pasi hozza a boldogságot. Rájöttem, hogy a boldogság hozza a pasit. Ez azt jelenti, hogy ő más szemmel lát már, nem máshonnan néz. Ha máshonnan néz, akkor mi történik? Akkor azt mondja, hogy nem is vagyok olyan reménytelen eset. Tulajdonképpen eddig gyerekkoromból azt hozom, hogy én nem vagyok szép, de most nézem máshonnan, hát itt tulajdonképpen oldalról, ugye a legvékonyabb részem nézem. Mert ez a máshonnan. Így jön akkor a következő, hogy nem arról van szó, hogy nem szabad rosszat tennem, hanem hogy szabad nem rosszat tennem. Nem arról van szó, hogy nem szabad innom, hanem hogy szabad nem innom. Az alkoholbeteg fordulata. Rájöttem, hogy szabad nem innom. 50 évig mindenki azt magyarázta nekem, hogy nem szabad innod. Na de ha nem szabad, akkor nem vagyok szabad. Szóval ha szabad, nem innom. Következő. Nem csak sebzettségekből adhatunk választ az életre, hanem a sebzettségekre is adhatunk választ. Emlékeztek talán arra a sebészre. Gyönyörű a Jalomnak a története. Hogy valaki, aki egy zsidó fiúként átéri azt, hogy mellőle két idős embert elhurcol a csendőr, és ő magát menti. Nyilván érthetően fiatal emberként, tulajdonképpen ha kívülről, vagy reálisan nézzük, akkor legfeljebb őt is lelőtték, vagy belőtték volna a Dunába. Tehát nem is volt esélye megmenteni ezt a két idős embert. De azt mondja, hogy egy életre belém sebződött az, hogy mentettem az írhám, és hagytam, hogy elvigye ezt a két embert a nyilas, és hát nem láttam, hogy belövi a Dunába, de hát nyilván lehetett tudni, hogy azért viszi. És ugye, hogyha én a sebzettségből adok ezután életválaszokat, akkor vagy egy életen keresztül azt mondom, hogy hogy hagyhatta ezt Isten, vagy azt mondom, hogy egyszerűen így nem lehet élni, a világban nincs biztonság, és nincs rend, és nincs gondviselés, és semminek semmi értelme. Vagy én magam is gonoszszá válok, mert hogy én is kaptam, én is adok. Lehet-e kiábrándul, most ezeket nem mondom. És hogy ő milyen választ adott erre? Elment szívsebésznek. És tulajdonképpen újból és újból döntött élet és halál fölött. Tulajdonképpen újból és újból több mint 50 éven keresztül megismételte azt az eseményt, amiben megsérült. És újból és újból fölülmúlta a saját sérültségét azzal, hogy azt az embert is megmentette, és azt is, és azt is. És Irving Jalom pedig azt mondja, hogy annyira zseniális szívsebész volt, hogy egymás után hozta be az orvoslásba a legzseniálisabb új gyógymódokat, sebészeti eljárásokat, eszközöket, ezeket fejlesztettek, és azt ment a világba mindenfelé, és tanította ezt. És tulajdonképpen nem jött rá, hogy ezt miért csinálja. Azt mondta a barátjának, hogy 70-valány évesen, hogy egész megdöbbentő, de tulajdonképpen igazán mindig műtét közben éreztem jól magam. Akkor éreztem, hogy na most csinálok valamit. És több mint 50 évvel később döbbent rá, hogy függ össze az, ami vele történt, velük történt, amit csinált vagy nem csinált, és az egész életpályája. Ezt tudom elmondani, mit jelent az, hogy valaki nem a sebzettségéből éli az életét, hanem ad egy szabad, kreatív választ a sérültségére. Tehát nem arról van szó, hogy tagadja a rosszat, meg szépeleg, meg mosolyog, amikor semmi kedve hozzá. Jó, következő. Milyen hálás voltam Sándor Györgynek. Azt tudjátok, hogy Sándor György dadog, és dadogó emberként színész lett. És hogyha valami érzelmileg nagyon-nagyon megrendítően érinti őt, akkor most is dadog. Bizonyos szempontból például az ő egész életútja válasz a dadogásra. Kiállok emberek elé, bármelyik pillanatban erőt vehet rajtam a dadogás. Bármikor nem uralom, nem uralom. És hogyha az előadás közben valami nagyon megérinti, akkor most is kifejezési nehézségei vannak. Kossuth díjas nemzetszínésze. Milyen az, amikor valaki választod egy sebzettségre? Következő. Dalai Láma válasza. Ő azt mondja, az emberiségnek összesen két problémája van. Az egyik, nem tartjuk valóságnak azt, ami az. A másik, valóságnak tartjuk azt, ami nem az. Ennél több bajunk nincs. Az amerikai terapeuta meg azt mondta, az összes kliensemben egy közös vonást látok, sebzett viszonyt a realitáshoz. Nietzsének a válasza ugyanerre, hogy ő ezt a fordulatot hogy fogalmazza meg, ő azt mondja, hogy a legtöbb ember a saját korlátait a világ határainak tartja. Nincs különbségtétel. Megvan bennem, hogy 15 vagy 16 éves voltam, mentem a Margit hídon, Margit sziget, és úgy hirtelen egy színházi előadás után voltam, és úgy hirtelen az jutott eszembe, hogy na hát most én gondolok valamit erről a darabról, és azt gondolom, hogy így úgy, és lehet, hogy jön mögöttem valaki, aki szintén ott volt, és kétszer annyit ért ebből a darabból, mint én. És hirtelen úgy beleborsóztam ebbe, hogy én most azt gondolom, hogy látom, és értem, és tudom, és valakinek elmondanám, hogy te mennyi mindent nem látsz. Valahogy beleborsóztam ebbe, hogy te jó ég, hogy nem is látom a határaimat. Következő. Fila Béla, dogmatika professzor. 6 fél év dogmatika. 6. fél év vége, utolsó előadás. Megállt, ilyen őszhaja volt, ilyen pici, szívbeteg ember volt, pacemakerrel. Azt mondja, hogy hát most, hogy az utolsó előadáshoz elérkeztünk, olyan 3 év dogmatika tanulását, tulajdonképpen ez a teológiának a szíve, lelke. Most szeretném önöknek elmondani, hogy én egyetlen hitigasságba se hiszek. Minden esetre nagy csend lett. Azt mondja, kedves növendékek, ha maguk nem tudják értelmezni ezt a mondatomat, miután én maguknak 6 fél éven keresztül beszéltem, az az én kudarcom. És akkor azt mondja, hát 3 évig mondtam és mondtam és mondtam, hát csak megértették, amiről beszéltem, hogy mi nem hitigasságokban hiszünk, hanem abban, amit egy hitigasság ki akar fejezni. Mi nem szavakat imádunk, meg mondatokat, meg gondolatokat, meg filozófikus megfogalmazásokat, hanem azt, ami mögötte van, amit egy hitigasság a maga esendő módján megpróbál megragadni. Ezért én egyetlen mondatban, meg ezekben miért is hinnék? Ki kért föl engem arra, hogy én szavakba higgyek, meg mondatokba? Hát mögötte van valami, na abban nagyon hiszek. Emlékeztek a teher fuvarozó kisiparos ismerősömre, aki azt mondja, hát én tulajdonképpen teherfuvarozással foglalkozom, és egyébként hétvégeken pedig költöztetek. Hát költöztetek, és akkor abból legyünk. Azt mondja, na de a költöztetés az egy igazi, nagyon-nagyon fontos szolgálat. Szóval ugyanis, amikor valakit költöztetek, lehet, hogy 20-30-40 évig élt egy helyen, és most mint egy 30 éves fát kivesszük gyökerestül, és megpróbáljuk átültetni valahova máshova. Hát milyen nehéz az! Ez az ember egy nagyon egyszerű ember volt. Azt mondja, hát milyen nehéz úgy, és akkor rám nézett, és látszott, hogy eltölti őt a büszkeség, hogy ő van az ifával. Hogy? És akkor az a büszkeség, hogy rám nézett, és tudod, ebben a nehéz helyzetben, ahogyan ő éppen az életében egy óriásit vált innen-oda, mi vagyunk ott. Ez micsoda zseniális. Mi vagyunk ott. Ezért, mikor a bőm 3 ajtós magas fényű, irgalmatlanul megfoghatatlan szekrényt fölvisszük 3-an hevederrel, lerakjuk, akkor azt gondoljuk vége, akkor azt mondja tudod, hogy ne haragudjon Jóska, most ahogy nézem, nem áll olyan jól itt ez a 3 ajtós szekrény, vigye át a másik szobába, és akkor a 4 ajtós meg hozza ide. Na ilyenkor a munkatársaim egymásra néznek, és én tudom, hogy nagyon csúnyákat mondanak magukban. És akkor, mikor a tulaj nem hallja, oda szoktam hozzájuk fordulni, mondta, és azt mondja, ide figyeljetek! Hát mi vagyunk velük ebben a rendkívüli élethelyzetben! Micsoda nagy segítség nekik, amikor mi onnan ide, innen, oda visszük. Hát ti nem tudjátok, hogy nem az számít, ami itt van, hanem a möge. A möge. Hát én ennél zseniálisabb szót nem tudom, hogy életemben hallottam-e. A möge. Amikor mentálhigiénés szakembereknek beszélek a mentálhigiénéről, ezt a történetet szoktam elmondani. Ő egy mentálhigiénés teherszállító kisiparos. Ha az orvosok Magyarországon ezzel a szemlélettel orvosolnának, nagyon sok nő sokkal szabadabban ülne itt. Nem olyan sérülésekkel, fájdalmakkal, szégyenkezéssel, megaláztatással, ahogyan egy orvos tud valakivel bánni. Ennek a teherszállító fuvarosnak kéne odaadni. Ugye? Mert ő látja, hogy mi a möge. Ott állt a galambőző Fila Béla teológiai professzor, és akkor azt mondta, hát a mögébe hiszek én. A möge, na az igen. Következő. Nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. Nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj odaszegődött a gyerek mellé. Ehhez ez egy valódi fordulat. Más szemmel nézem az otthoni történéseket. A gyerekemmel nincsen baj, hanem a baj társult a gyerekemhez. Következő. Igen, lehet, hogy valami nem válasz egy kérdésre, de válasz az életre. Ez ugyanaz, amit egy órával ezelőtt kavartunk. Nem válasz a kérdésre, de válasz az életre. Jó, megyek tovább. Amit az önbecsülés kapcsán emlegettünk, tudjátok, hogy mi a fordulat? Az önbecsülés kapcsán emlékeztek, hogy onnan indulunk nagyon sokan, ha nincsen önbecsülés, hogy nem bízok magamban, hát ez egy alapkijelentés, ha nincs önbecsülés, negatívus, pesszimizmus, nem bízok magamban, és ennek kapcsán a bennem lévő narrátornak, vőfének az összes szövegét elhiszem. Mindent, amit mond nekem. Ugye ezt nem kell mondani, hogy megy bennem a monológ. A végére hagytam pont, nem véletlen ez a spirituális szál, hogy emlékeztek a Mária és Márta történet, amit annyit emlegetek, mert oly. A mondat így szól, hogy Isten nem az én életem része, hanem én vagyok Isten életének a része. Isten nem az én életem része, hanem én vagyok Isten életének a része. Ezt azért tartom nagyon frappáns meg ragadásának valaminek, amire azt mondhatjuk, hogy ez valaminek a möge, mert ebben az van benne, hogy amíg én vagyok a középpontban, most egy pici szólok hozzá három szót, amíg én vagyok a középpontban, addig Isten az én életem része, akkor én vagyok a főnök, magamhoz rendelten látom őt. Ez pedig teljesen irreális. De ha én magamhoz rendelten látom Istent, akkor én jó szándékkal, becsülettel, a bizalmammal, a hitemmel eldöntöm, hogy Istennek milyennek kéne lennie. Hogy miben kéne segíteni, hogy kellene jót tennie, hogy kellene a világon egy kicsit igazítani, egy kicsit slankítani. Hát én ezt akkor pontosan tudom, mert hát én látom, hogy hol az ínség, azt nem tudom, Isten miért nem látja. Ezért mindaddig, ameddig valaki az Istennel való kapcsolatát úgy képzeli el, hogy Isten az ő életének a része, törvényszerűen érthetetlen helyzetekben fogjuk találni magunkat. Nem értjük, most mi csinál Isten? Hát miért nem csinál már valamit? Hát hogy hagyhatja ezt? És amikor más szemmel látok, akkor fedezem fel, hogy ez pont fordítva van. Nem Isten az életem része, én vagyok az ő életének a része. És ez az, amire ott a Szentírásban Jézus azt mondja, hogy na, aki ezt így látja, ezt a látásmódot, és mindazt, amit ez a látásmód közvetít, ami a möge, nem veszti el soha. Na ez elveszíthetetlen. Ha azt gondolom, Isten az életem része, és imádkozom, hogy így legyen és úgy legyen, akkor állandóan veszteségeim lesznek. Mert nem lesz úgy. Másképp lesz, máshogy lesz, és a többi. Tehát persze, láthatom úgy, hogy Isten az életem része, de akkor ez egy nagyon korlátolt látásmód. Ha azt mondom, ne, én vagyok Isten életének a része, kicsit tágabb. Következő. Éppen ma mondta valaki azt, hogy na, Feri, ez érdekes volt, egyszer hallottam tőled, hogy vannak céljaink, és megyünk, és legfeljebb az akadályokat legyűrjük, na hát, hogy ez mennyire nem így van. És hogy az első naivitásunk az úgy szól, hogy megy nekem egyedül is. Már az élet. Hát és akkor jönnek az első kudarcok, vereségek, bukásaim. Hát ez bizony nekem nem megy. Ilyenkor történhet egy fordulat, a fordulat így szól, nem megy, de talán Istennel igen. Éppen egy megtérés élményben is lehet ez a tapasztalatom, hogy na, Isten nélkül éltem, és akkor azt éltem meg, hogy ez sem ment, és az se, és most valahogy ebben a megtérés élményemben, a lelkesültségben úgy látom, hogy na, egészen másképpen nézek most, hát hiszen Istennel megy. Isten nélkül nem, Istennel igen. De törvényszerűen ezt is kinövöm. Mert ha elég tisztességes vagyok, papként is azt tudom mondani, hogy nekem Istennel együtt sem megy. Sok minden nem megy Istennel együtt se, pedig nagyon szeretném, és nem megy. Se egyedül nem megy, se Istennel nem megy. Ha becsületes vagyok, ezt kell mondanom. Ha Istennel menne, akkor a gyóntatószékeket szépen eltüzelhetnénk. Hát akkor minek az? Istennel nem megy, Istennel megy. Hogy van itt a fordulat? Hát éppen erről van szó, hogy nekem nem megy Istennel se. Istennek viszont megy velem. Az a szép, mondjuk a tanítványok meghívás történetében, hogy nem látjuk azt, hogy ők nem tudom én milyen ügyesebbek vagy zseniálisabbak lennének bárkinél, mert hogy nem is azok. És ez a zseniális, ahogy ők megértik vagy megérzik, hogy nem arról van szó, hogy ők jobbak, mint a többiek, és ezért Isten őket választotta, hanem azt, hogy egyáltalán nem jobbak, mint a többiek. Ezért akkor tudják azt a küldetést bejárni, amit kaptak, hogyha teret adnak Istennek, és azt mondják, na, Istennek megy még velem is. Nekem nem megy Istennel. Istennek megy még velem is. Ez nagyon fölemelő.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.